Sír Hasírim, az imádás misztériuma. Hatodik előadás, te szép vagy. Barátom, aki jelölt egy szerzetes rendben, levelező listán írta meg a következőket. Szó szerint idézem a levelét, szeretném megosztani veletek egy mai élményemet, mely erősen hatott rám. Elkísért egész nap. Egyik testvéremmel heti rendszerességgel járunk egy budai kórházba. Áldoztatunk, meghallgatjuk a betegeket, igyekszünk bátorítani, és hirdetjük a másnapi szentmise helyét és időpontját. Különleges ajándékot kaptam az Úristentől a mai látogatásunk során. Az utolsó szobába lépve, egy idős, őszhajú, erősen ráncos néni fogadott, füligérő mosollyal az arcán. A kifejezetten szívélyes fogadtatás jótékonyan hatott az önbizalmamra. Igyekeztem is ám szépen előadni, mi okból kopogtattam. Megtudtam, hogy mivel erős végszomja van, nem tud holnap lejönni a szentmisére, pedig szívesen tette volna. Mikor arra tértem, hogy esetleg megáldoztatnám, a néni közölte, nézze, én zsidó vallású vagyok. Többször előfordult már, hogy kioktatást kaptam különböző szekták gyermekeitől, provokáltak, oktalan és értelmetlen viták réme fenyegetett, amelyekről a II. Timóteus levél II. Fejezetének 23. verse beszél, mások bántó megjegyzéseket is a fejemhez vágtak. A néni egészen más volt. Próbálok visszaemlékezni, hogy is folytatódott a párbeszédünk, de csak a lényeg jut az eszembe. Semmilyen sem tudom hasonlítani azt, amikor róla beszélt, amikor kimondta az örökkévaló. Nem hangzott közönségesen, nem felszínes szólam benyomását keltette, hittel beszélt, azzal az imádó hanglejtéssel, ami pontosan érzékelhető, de le nem írható, megrendítő volt, és egyszerre nagyon boldoggá tett. A köztünk lévő körülbelül 60 esztendőnyi korkülönbség, eltérő gyökereink és az elmúlt 2000 év vallási szakadéka ellenére pontosan értettem, kire gondol, amikor a mindenhatót említi. Ma, amikor divat a vallásközi párbeszéd, még mindig a levelet folytatom, miért nem fordulunk érdeklődve a hívő zsidó testvéreink felé? Ők a nemes olajfa, amibe vadhajtásként beoltattunk. Sajnos az a tapasztalatom, hogy keresztények inkább kóborolnak a talmi vallási exotikummal kecsegtető pogány keleten, mintsem, hogy megpróbáljanak szót érteni Ábrahám helybéli, vérszerinti hívő gyermekeivel, pedig velük fenntartás nélkül imádkozhatnánk. A néni csendesen, szinte alázattal megjegyezte, megjártam Auschwitzet. Helyel kínált, én széket ragadtam, és letelepettem az ágya mellé. Nagyon izgalmasnak tűnt, hogy a II. Világháború zsidó üldözéséről szóló táblakréta történelme egy élő személy szemüvegére cserélhetem. Biztattam. Szívesen beszélt azokról az időkről. Elmondta, az Úrtól adatott küldetésnek érzi, hogy beszéljen arról, ami velük történt. Nincs bennem harag, senkivel szemben kezdte, és sorra elmesélte, hogyan internálták, milyen körülmények között veszítette el a férjét és a kisfiát, milyen borzalmak történtek a szem előtt. A legerősebb elmarasztalás az volt részéről, hogy ez nem emberi. Tanítás volt. Elbeszéléséből végig sugárzott, hogy a legszörnyűbb körülmények között sem veszítette el azt a szemléletet, hogy a világ és benne ő maga is az örökké valójé. Ő benne nyer értelmet minden történés. Az is, ami az elszenvedése pillanatában ésszel egyáltalán nem fogható fel. Nem féltem akkor sem, mikor bombázta. tudtam, hogy az övé vagyok. A barakban rendszeresen végezték a liturgiákat. Nem vádolt, nem átkozódott, nem fenyegetett mennyei bosszúval sem, békésen a felebarát szeretetével beszélt. Elgondolkozom, egy zsidó szenttel találkoztam. A szeme végig mosolygott. Egy készfogás, Áront idéző, áldást kérő szavak, búcsú. A találkozás mélyen meggyőzött, nem szolgálunk két úrnak, egyedül az egyetlennek. Eddig az idézet. Meggyőző bizonyíték arról, hogy a zsidó Isten élmény és a keresztény Isten élmény lényegében azonos. Hogyan tarthatnánk isteni kinyilatkoztatásnak az ószövetségi szentírás tartalmát, ha ez nem volna így? A zsidó istenhitet nem lehet egyszerűen besorolni a nem keresztény vallások közé. A II. Vatikáni zsinaton ugyan nem született külön nyilatkozat a zsidóságról, de úgy gondolom ennek inkább gyakorlati okai voltak. Részben a terjedelem nem tette indokoltá, részben pedig a zsidókról szóló nyilatkozat még így is politikai tiltakozást váltott ki arab országok részéről. De amit a nyilatkozat a zsidóságról mond, az egyedülálló. Ilyesmi nem hangzik el egyetlen más nem keresztény vallással szemben sem. Idézem a zsinatnak a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozatát, Nostra Aetate 4. pont, az egyház nem feledkezhet meg arról, hogy az ószövetségi kinyilatkoztatást annak a népnek közvetítésével kapta, melyet Isten a maga kimondhatatlan irgalmasságából arra méltatott, hogy megkösse vele az ószövetséget, és hogy annak a nemes olajfának gyökeréből táplálkozik, melyre ráoltattak a nemzetek olajágai. Ahogy a Római Levél 11. fejezetében olvassuk a 17-től 24. versig terjedő szakaszban. Eddig az idézet a zsinati nyilatkozatból, a gyökérképét, melyet Pál apostol használ a Római Levélben, rendkívül fontosnak tartom. A gyökér ugyanis része a fának. Élő fa csak élő gyökéren lehetséges. Ebből következik, hogy a zsidó istenhit ma is élő valóság. A zsidóságnak Istentől kapott ígéretei az új szövetségben nem kerültek visszavonásra, hanem beteljesedtek. Eugenio Zolli, a katolikussá lett római főrabbi, amikor megkérdezték, miért hagyta ott a zsinagógát, és miért lépett be az egyházba, így válaszolt. Nem hagytam ott semmit. A kereszténység, a zsinagóga beteljesedése. A zsinagóga ígéret volt, és a kereszténység az ígéret beteljesedése. A zsinagóga jelezte az utat a kereszténység számára, a kereszténység előfeltétele a zsinagóga. Látják, egyik sem létezhet a másik nélkül. Eddig Zolli nyilatkozata. Érdemes itt még idézni József Ratzinger, 16. Benedek pápánkat, aki saját teológiai tanulmányait felidézve ezeket mondja. Ennyire jobban megértettem, hogy az új szövetség nem egy másik vallás másik könyve, ami valamilyen oknál fogva a zsidók szentkönyvét tekintette alapjának. Az új szövetség nem más, mint a törvény, a próféták és az írások értelmezése, amely Jézus történetéből indul ki, de egyben tartalmazza is Jézus történetét. Abban az időben ezek még nem fordtak össze végleges kánonnál, hanem még nyitva álltak, és így bizonyságul kínálkoztak a tanítványoknak, mint szent iratok, melyek feltették titkaikat. Végül arra a belátásra jutottam, hogy a judaizmus, amelyről szoros értelemben csak a szentírási kánon kialakulásának végével, tehát a Krisztus utáni első századtól beszélhetünk, és az új szövetségben leírt katolikus hit, Izrael írásainak kétféle értelmezési módja, és ezek tulajdonképpen a názáreti Jézus alakjáról való állásfoglalásban különböznek egymástól. Az írás, amit ma Ószövetségnek nevezünk, önmagában mindkét értelmezés számára nyitott. Eddig a Ratzinger idézet. Tény, hogy keresztény hitünk szerint az Ószövetség Jézus személyében nyer értelmet, és ide már nem követnek bennünket zsidó testvéreink. Másrészt azonban az Ószövetség éppen azért fejthető ki és értelmezhető Jézus személyében, mert jön annak a Szent Háromság egy Istennek kinyilatkoztatása, akit Jézuson keresztül megismertünk. Aki hittel fogadja az Ószövetséget, találkozik benne az élő Istennel. Ez a megállapítás, mintha ellentétben állna azzal a meggyőződésünkkel, hogy Jézuson kívül nem lehetséges üdvösség. János 14.6-ot idézem, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak általa. Az apostolok cselekedetei 4. fejezetének 12. versét idézem, nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell. Igen, ez így van. Meg kell azonban fontolnunk, hogy Máté evangéliumának 25. fejezetében ott találjuk az utolsó ítéletnek egy olyan leírását, amelyben egyesek arra hivatkoznak, hogy soha nem is látták Jézust. Mégis üdvözülnek, mert idézem, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Máté 25.40. Vagyis a Jézussal való anonim találkozás is lehetséges. János evangéliuma szerint Jézus az örök isteni ige megtestesülése, azé az igéjé, akiben Isten kimondja magát. János 1.18. Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Minden kinyilatkoztatás az igén keresztül történik. Az ige Isten igazsága, feltárulása, áttetszősége, hozzáférhetősége. Az énekek énekének első sora, csókoljon engem szája csókjával, az ember csókja a szájtól jön. Isten csókja pedig az igétől. Az ige Isten szája, önkifejezése, önkimondása. Amikor a zsidó nép prófétái Isten igéjét mennydörögték, akkor is az örök ige szólalt meg, bár még távol volt a kinyilatkoztatásai az ige személy. De Isten csókja mindig személyes érintés volt. Valami, amiben rá lehetett ismerni a minden fölött szerethető és szeretni érdemes másikra. Ezzel mélyebb betekintést nyerünk abba, hogyan születhet meg az emberben a hit. Nem egyszerűen következtetéssel, Isten következtetéssel való megismerése megteremtheti a hit lehetőségét, de nem teremtheti meg a hit tényét. A hit tényét Isten csókja teremti meg, az örök ige érintése, akiben Isten kinyilvánítja önmagát. Ez jöhet különböző emberi szituációkon keresztül, a természeti jelenségek, a félelmetesen más, numinózus élményét válthatják ki. A másik ember az odaadó szeretet és áldozatkészség sodrását indukálhatja, vallási szertartások az istenség titka felé terelhetik az ember belső világát, ez történhet a kereszténységen kívül, néptelen módon. De akkor ezekben a jelenségekben is az örök ige szólal meg. Jézuson kívül nincs üdvösség, ám Jézus, mint örök isteni ige, elérheti azoknak a szívét is, akik nem ismerik az ő nevét. ez nem csupán zsidó testvéreinkre vonatkozik. Megint idézem a II. Vatikáni zsinatot, ezúttal a Lumen Gentium konstitúciót, annak a 16. pontjából idézek, Isten azoktól sincs távol, akik árnyékokban és képekben keresik az ismeretlen Istent, mivel ő ad mindennek életet, lélegzetet és mindent. És mint üdvözítő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget. Az isteni gondviselés azoktól sem tagadja meg az üdvösséghez szükséges segítséget, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére. De nem az isteni kegyelem nélkül iparkodnak becsületesen élni. Mert ami jó és igaz van náluk, azt az evangéliumra való előkészületként értékeli az egyház, és Isten adományának tartja, aki megvilágosít minden embert, hogy végül élete legyen. Eddig az idézet a Lumen Gentium 16. pontjából. Mint látjuk, ismételten említés történt a lelkiismeret szaváról, a becsületes életre való törekvésről, vagyis az ember élet erkölcsi oldaláról. Az örök ige, mint szólítás jut el azokhoz, akik mint a dolgok értelmét még nem ismerték föl. Érték el élménye minden embernek van. És a mozdulás a nagyobb érték felé úgy jelentkezik az emberi lélekben, mint a szerelmesben a mozdulás az őt elbűvölő másik felé. Az énekek énekében olvassuk, első fejezet 15. és 16. vers, de szép vagy szerelmem, de szép vagy. Szemeid olyanok, mint a galambok. De szép vagy, kedvesem, milyen gyönyörűséges. Ez a de szép vagy élmény, az embert lenyűgöző másik értékének élménye, nem pusztán pszichikai megragadottság, egy ilyen értelmezés túlfelületes. Arról van szó, hogy az emberi egzisztencia belső irányultságával fogva mozdul az értékek felé, és ahol olyan érték érinti meg, amelyet nem tud elhelyezni kategóriáiban, amely túl nő és túl özönlik minden határon, ott ez a mozdulás imádássá válik. Isten szent, vagyis ellentmondás nem tűrően értékes, és egyúttal lenyűgözően más, és az ember az imádással ezt az elbűvölő és kérlelhetetlenül gyönyörű mást fogadja be. Idézem másik című versemet, amely egy szentségimádás élményét örökíti meg. Gejzír, amely sziklákat fröcsköl, emelkedő hegyomlás. Héber betűk vagy kialakulatlan rajzok, a lenyűgöző másik, mennydörgésben és szökő árba. Szépség, örvénylik, áramlik, tódul és támad, válaszol és újabb kezd, öntörvényű szabadság. Vársz térben állva. Valami fogalmat próbáltam adni arról, mit jelent a hit születése. Az abszolút másikkal való találkozás, az ige csókja, amire feltétlen odaadás, imádás az adekvát válasz. De szép vagy, kedvesem, milyen gyönyörűséges. Amikor az ember személye felolvad az imádásban, és valóban az abszolút érték felé mozdul, akkor az élő Istenben való tényleges hit született. Még ha a hitnek rejtett, burkolt, anonim formájáról van is szó. Ezért nem kell azt gondolnunk, hogy Jézus Krisztus ismeretének hiánya az Isten hívő zsidóknál, a monoteizmus hiánya, a jó akaratú pogányoknál, vagy a kifejezett istenismeret hiánya az értékkövető ateistáknál okvetlenül kárhozatokat jelenti. Természetesen nem jó dolog, ha valaki Jézus Krisztusban nem ismeri fel a messiást, de nem csodálkozhatunk-e hiányon azok esetében, akik a kereszténységtől idegen családi és vallási hagyományokon nőttek fel, sőt talán bőrükön szenvedték el a keresztények zsidó gyűlöletét. Nem jó dolog, ha valaki nem ismeri föl a Teremtő Egyistent, de nem csodálkozhatunk-e hiányon azoknál, akik pogány vallási kultúrán nevelkedtek fel, és az evangéliumot még soha nem hirdették nekik hitelt érdemlő módon. Nem csodálkozhatunk az ateizmuson se azoknál, akiket abban az előítéletben neveltek, hogy az Isten hit babonás képzelődés. Mindig lesznek az ilyenek között kivételek, akik áttörik kulturális előítéleteik falát, de azok se okvetlenül vesznek el, akiknél Jézus Krisztus csak anonim formában kopogtat. Hirdetnünk kell nekik az üdvösség evangéliumát, de nem erőszakosan, hanem szabad emberekhez tisztelettel szólva, a kedves szépségét mutatva föl nekik, és nem gyarlóságaikon botránkozva. Hogy aztán mi, keresztények, hogyan jutottunk Jézus istenségének ismeretére, arra csak azt tudom mondani, megvalósult az ige csókja. Ha az ige Isten szája, Isten csókja viszont a Szentlélek, ahol a pünkös lágja föllobban, ahol elektromos kisülésben találkozik az emberi egzisztencia és az isteni önközlés. Ott az imádás eleven tűzzé válik, és áttöri a személyiség önmagába zárkozását. Magasabb szintje kezdődik a létezésnek, magasabb szint, amit Jézustól kaptunk, és közben tudjuk, hogy Istenen kívül más ezt nem adhatja. Pünköst című versemmel fejezem be. Szerelmed, mint folyó kiárad, átszakítod a gátakat, a nyelvek új hangot találnak, ugrál a szív, majd megszakad, új varázslata van a tájnak, valószínűtlen virradat. Érezni a lét szívverését, hegy és völgy megrendül bele, a nap meglódult lobog és ég, fehér lángod játszik vele, s az éjszakában sincs sötétség, csak szerelmet tűz tengere. Tégy engem tűzzé, hadd lobogjak, gyönyörű tűzvész legyek én, lángba boruló házsoroknak tüze a város közepén, miközben sorra tüzet fognak, akik csak káromkodni szoktak, a csüggedők, az elbukottak, és föllángol az új remény. Kovács Gábort hallották.